Köszönjük, Uram, a mai napot, a mai lehetőséget, hogy szólhatjuk az igazságot, a szintisztél igazságot, és hálát adunk, hogy nekünk adtak az írások, amiben növekedhetünk, ami a táplálékunk, és köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te szereteted bennünk lakozik. Attól a pillanattól kezdve, amikor befogadtunk Téged. És mi ebben a szeretetben növekszünk, növekszünk, és egyre növekszünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk Jézus nevében az isteni fajta szeretettel és az egységgel a családokat, az otthonokat, mert mindenkinek joga van, hogy szeretetteljes légkörben növekedjen, a gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a szülők szeretetben járjanak, és ez a szeretet itassa át az életüket, a gyermekek életét, növekedését és fejlődését a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az újonnan született csecsemőket, őket is megáldjuk Jézus nevében. Szent oltalmat és szent védelmet árasztunk ki felettük a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Az egységet, a békességet, a szeretetet szóljuk a családok felett, és minden gonosz munkát, minden szeretettel ellentétes lépést és cselekedetet lerontunk a Jézus nevében, és kiárasztjuk a te dicsőségedet, Uram, hogy meglássák az emberek rajtatok és a környezetetekben levők felett az ő világosságát. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is tanítasz bennünket, és növekedést veszünk. Hiszük, Uram, hogy a te erőd ma is jelen van a Szent Szellem ereje által, és a mai napon is jelek, csodák, gyógyulások, szabadulások történnek épp úgy, mint a korai egyházban. Mert ahol a teljes és igaz evangéliumot hirdetik, ott ugyanazok a jelek, csodák, szabadulások és gyógyulások történnek, mint ami megvan írva az apostolok cselekedeteiben. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük, hogy te közöttünk vagy, mert a te nevedben jöttünk össze. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Buzdítsd a szomszédodat, hogy növekedj a szeretetben. Szeretettel ölelünk benneteket. Ma itt vagytok szép számmal. A mai alkalmat, és még a jövő hetit is, a házasság hetének szenteljük. Tegnap a televízió is foglalkozott ezzel a kérdéssel, nagyon röviden. 10 éve indult el ez a mozgalom nemzetközi szinten, és országunk 5. éve csatlakozott hozzá. És vannak szolgálatok másutt is, amikor akik évente foglalkoznak a házasság kérdésével. Nagyon fontos a házasság intézménye Isten szemében, ezért a Biblia is nagyon sok helyen tanít erről a kérdésről. A mai tanítás címe a párkapcsolatok sarkallatos kérdései. Természetesen mindenre nem tudunk kitérni, de igyekeztem azért egy átfogó képet összegyúrni. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy nekem erre nincs szükség, mert már kinőttem a korból, de akkor tegye a tarsójába, a tarisznyájába az információkat, mert mások felé áldás lehet. Segíthet másoknak. És az isteni fajta szeretetnek ez a legfőbb tulajdonsága, hogy nem magára gondol, hanem mindig másokra. Több ezer éves információt fogtok ma hallani, mégis úgy fog tűnni, hogy ezek közül sok kevésbé ismert. 10 éven keresztül tanulmányozom a házasság kérdését, és ez alatt 50 órányi tananyag jött össze. Tehát 50 órán keresztül, azaz jövő hétfőig egyfolytában taníthatnánk. És a szívünkön nagyon mocorog a könyvben való megjelentetése is. Itt megjegyzem, hogy idén vagyunk 35 éves házasok. Úgyhogy ez már egy szép kor, azt hiszem. Ami elhangzik itt, ez információ. Ez az igazság. Ez mindaddig csak elmélet marad a hallgatóság számára, amíg ezt nem kezdi működtetni. És amikor az elmélethez megvan a sluszkulcs, el van fordítva, elkezd működni, onnantól kezdve jönnek az eredmények. Tehát attól, hogy valaki meghallgat egy információt, egy ismeret birtokába jut, az még nem garantálja azt, hogy változás is lesz az életében. Tehát működtetni szükséges ahhoz, hogy eredmények szülessenek. Nagyon sok tankönyv van a házassággal kapcsolatban, de a legjobb tankönyv a könyvek könyve. Azt is el kell mondanom, hogy nem én írtam. Tehát nem az én véleményemet halljátok, én csak továbbadom. Ennek a könyvnek nagyon-nagyon sok mondani valója van a párkapcsolatokról, a házasságról, a családról, több helyütt is, de egy könyv kimondottan a házassággal foglalkozik, ez pedig az Énekek éneke. A könyvek könyve a világ legnagyszerűbb kiadványa, amelyből megtanulható, hogy hogyan kell kezelni a problémákat. Ez a könyv garantáltan időt álló, természetfeletti erőt képvisel, és igazából mindenkinek szüksége van rá. Még akkor is, ha valaki ezt nem ismerte fel idáig. Ez a könyve könyve nem más, mint a Szentírás, más néven a Biblia. Ez a könyv Isten végtelen szeretetéről szól, és egyben útmutatás az életre. Az élet keresztkönyve. Van egy másik keresztkönyv is, ami a közlekedést szabályozza. Érdekes módon, hogy azt soha senki nem kérdőjelezi meg. Hát ahogy le van írva, igyekszik mindenki azt úgy betartani saját érdekében. Viszont az élet keresztkönyvébe nagyon sokszor próbálnak bele kötni, még a kérdezés nem is baj, mert a kérdezés az természetes dolog. Úgyhogy valahogy a kettőt pedig egy szinten kellene kezelni. Ismeret nélkül fogságba kerül a nép, és elvész a nép. Tehát fontos az igazságot megismerni, mert az igazság megismerése tesz szabaddá. Van egy jó szlogenünk, ezt mondhatjuk akár együtt is. hogy Isten jó,
Isten jó,
Isten szeret,
Isten szeret,
és egy jó terve van velem. Amen. Ez igaz, mármint a terv, hogy Isten mindenki számára készít egy tervet. És akkor vagyunk a legjobb helyen, a legbiztonságosabb és védettebb helyen, mert akkor van a legjobb ellátásunk és védelmünk, hogyha bekerülünk Isten tervébe. Tehát először is meg kell tudni, hogy mi Isten terve a számunkra, és utána abba bekerülni. A Bibliát nagyon sokan félreteszik, mert kezdetben nem értik. Főképp, hogyha regényként olvassák, és az elején kezdik, és próbálnak benne haladni. Még csak a teremtés része az úgy érthető, de utána, amikor jönnek a nagy csatározások, háborúk, és mindenféle kalamajka, akkor bizony úgy félre szokták tenni, hogy na hát innentől nem értem, vagy nekem ebből elég. Azt tudjuk mindenkinek javasolni, hogy a teremtést követően ugorjon egy nagyot, és olvassa az Új Szövetséget. Az evangéliumokból azt fogják meglátni az olvasók, hogy Jézus mit tett a Földön az emberért, és amit tett, azt milyen szeretettel tette. És itt van a kulcs a szeretetben. Egyébként a Biblia egy szellemi mű. Mert olvassuk el a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy igazából ez a könyvek könyve milyen célt is szolgál, és hogy született meg. Tehát a 2 Timóteus 3.16.
A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
Amen. Tehát Istentől ihletett. A Szent Szellem sugalta a szent embereknek, hogy mit írjanak le. Tehát a Szent Szellem által kódolt. Azért nem értik a halandó emberek, akikben nincs benne az Úr Jézus és Isten Szelleme, hogy mit is jelent. Mindenhez van dekódoló egység. Akinek van parabolás vevőegysége, ott is bizonyos csatornákat kódolnak, és hogyha vesztek hozzá a dekódoló egységet, megfizetitek az árát, akkor tudjátok nézni. Ennek a könyvnek is megvan a dekódoló egysége, a lehetőség a dekódolásra. El kell még mondanom azt, hogy a Biblia nem vallás. Isten sem vallás, és Jézus sem vallást alapított. A Bibliában bibliai hitről olvashatunk, és építhetjük magunkba. Következő igénk az 1 Tesszalonika 5.23-ban lesz. Az ember háromas felépítését muszáj megnézni ahhoz, hogy foglalkozzunk egyáltalán az emberrel. 1 Tesszalonika 5.23. Először is meg kell születni ahhoz, hogy valaki párkapcsolatot tudjon létesíteni, házasságra tudjon lépni. Tehát az első lépést, a születést nem hagyhatjuk ki. Nagyon sokáig én magam is úgy gondoltam, és a világban számtalan ember, hogy a születés az csak fizikai esemény. Kétségtelen, hogy a testünket a szüleinktől, édesanyánktól és édesapánktól kaptuk. De ezzel még nem teljes a kép. Gyógyító Kenneth jelent meg a válban. Köszönjük az Úrnak és a Szent Szellemnek a munkálkodását és az ő jelenlétét, erejét. Csontokban van több helyütt gyógyító Kenneth. Érdekes módon szemöldök csont. Tehát arcon, fejen munkálkodik az Úr. Aztán vádliban, lábszárban és csípőmedence környékén van gyógyító Kenneth. Vegyétek el, kinek mire van szüksége, osszátok be. A születésnek van szellemi oldala is. És az 1 Tesszalonika 5.23-ban nézzük meg az embernek a háromas egységét.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen.
Amen.
Tehát az ember áll szellem, lélek és test részekből. Az előbb már említettük azt, hogy a testünket a szüleinktől kapjuk. Ez a fizikai része a dolognak. Ahhoz, hogy egy test, pontosabban az a pici kis zigóta, ami életnek indul, még ugye az embrió előtt úgy hívják, hogy zigóta, az hogy fog élni? Illetve oda kanyarodok vissza, hogy nem minden megtermékenyített petesejtből lesz gyermek, pontosabban élet. Hát elhal valamilyen oknál fogva. A Biblia világosan mondja azt, hogy a test szellem nélkül halott. Tehát ahhoz, hogy az a pici zigóta életre keljen és élet legyen benne, szükség van egy másik részre, a szellemire, az emberi szellemre, ami Istentől származik. Tehát Isten elküldi annak az anyának a testébe azt az emberi szellemet a fogantatás pillanatában. És a test, meg a szellem már jelen van, ezt a kettőt pedig a lélek kapcsolja össze. És így képez az ember egy egységet, hogy szellem, lélek és test. Tehát a születéskor ez a három rész egybe szerkesztődik, és az élet végén pedig ez felbomlik. A szellem kilép a testből, ezt már megmérték, hogy 8 gram, ezt is tudják. A testből kilép, a lélekkel együtt, és egy bizonyos helyre kerül. Tehát a szellem, az emberi szellem nem hal meg. A test az, ami meghal, és felbomlik. Tehát fontos látni azt, hogy az egyik részünk Istentől van. Márpedig, ha felismerjük azt, hogy az ember szelleme Istentől van, egyik alkotó elemünk Istentől van, akkor innentől kezdve az életünkből már lehetetlen kihagyni Istent. Az ő kegyelme az, hogy tudunk lélegezni, tudunk járni, növekedni, épülni, egyre egészségesebbé válni. Egyébként Isten miért teremtett embert? Ezt a kérdést valaki föltette már magának? Hát pontosan azért, amiért a szülők is szeretnének gyermeket. Legyen kiről gondoskodnia. Közösségben lenni vele. És ez a közösség meg is volt az Édenkertben, egészen a bukásig. Egyébként az ember Isten jókedvűnek a gyümölcse.
Halleluja.
A férfi és a nő pedig Isten mesterműve. Mert a két test pontosan egybeillik. Istennek az a célja, majd a házasságnál ezt nézzük, hogy ugyanaz Édenben ketté választotta a két nemet, de a házasságban szeretné egyesíteni. Az igazi valónk a szellemünk, a belső emberünk. Úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni. A test csak a ház, amiben élünk. Hogyan kapcsolódunk a környezetünkhöz? Hát a szellemünk, a belső emberünk kapcsolódik a szellemi világhoz, Istenhez. A testünk az 5 érzékszerv alapján kapcsolódik a fizikai világhoz, a lélek területén pedig ott van az értelem, érzelem, akarat, elme, gondolkodásmód, és így állunk fel egy egységként, mint ember. Aztán, ahogy növekszik a gyermek, elkezd randizgatni. Szemet vetnek a fiúk a lányokra, meg fordítva, és elkezdődik ugye a pár keresés, kapcsolatok keresése. Most már elég korai korban. A Prédikátor könyvéhez lapozzunk el. És a negyedik fejezet lesz. Fontos mindenkinek házasságra lépni? Azt mondja a Biblia, hogy nem. Pál apostol azt írja, hogy ha a lányodat férhez adod, jól teszel, ha nem adod férhez, akkor is jól teszel. Tehát nincs egy törvény, mert szabad akaratunk van az új szövetségben. Mindenki a saját belátása, kívánsága, helyzete szerint élhet ezzel. A nyak izomban van gyógyítókenet. Tehát megházasodni nem kötelező. Viszont az 1 Korintus 7.9 azt írja, hogy jobb házasságban élni, mint szenvedélytől égni. Tehát ha valakinek a vágyai felgerjednek, akkor neki az írások szerint házasságra kell lépni. De maradjunk még a prédikátornál, a prédikátor 4-ben, a 9-től 12-ig.
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát, jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Halleluja! Először is arról beszél az ige, hogy ketten sokkal könnyebben haladnak előre az életben. Összeadják az erőiket, imában is, meg fizikailag is, és nagyobb és átütőbb sikereket érhetnek el. De a végén azt írja, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Hogy lett ebből három? Az előbb még kettő volt. Hát a harmadik a Jóisten. Tehát őt is be kell vonni a házasságba, hogy az még sikeresebb legyen. Ez a harmadik kötél. Akik párválasztás előtt állnak, nem kell kétségbe esniük, hogy 7 milliárd ember közül hogyan találják meg a párjukat. Ugyanis a hívők számára van egy nagyon nagy előny, egy lehetőség, ez pedig az ima. Mert mit tehet a hívő? Imádkozik. Hogy Uram, hozd elém a hozzám hasonlókat, vagy azok közül néhányat, és mindjárt nem 7 milliárdból kell választani, lehet, hogy csak 7-ből. És hogyan tudja az ember eldönteni, hogy ki az igazi? A 7-ből? Hát a két utolsó vasárnapi pesti tanítás pont erről szól. Lelkiismeret hangjának a meghallása, a belső ember hangjának a meghallása. Úgyhogy kanyarodjunk vissza Ádámhoz. Mert ott meg fogjuk látni, hogy hogyan is történt ez. Teremtéskor ugye mi történt? Isten megpakotta az embert. És látta, hogy neki nem jó egyedül, ezért ugye próbált segítőtársat vinni. Vitte az állatokat, Ádám még nevet is adott mindegyiknek, de azt mondta, hogy nem az igazi. És ekkor Isten fogta magát, és a férfi testéből, ugye az oldalbordából, kivett oldalbordából megalkotta a másik nemet, a nőt, az asszonyt. És amikor oda vitte Ádám elé, majd nézzétek meg, mit mondott. Ez már igen. Csontomból való csont, testemből való test. Ez már tetszik. És mi alapján mondta ezt Ádám? A belső bizonyosság által. A belső, mert akkor még élő volt a szelleme. Felső bizonyosság által. A párválasztás szabad akarat szerint történik. Mert Isten minden területen az embernek szabad akaratot adott. Ádámnak volt-e lehetősége választani? Mert mondhatta volna, hogy édes jó Istenem, ez az Éva még mindig nem az igaz, egy picit még alakítsa rajta. De akkor Isten teremtett volna még másikat. Mert azt mondja, hogy ez még nem az igazi, de ő elsőre azt mondta, hogy ez az én párom. Azt is tudni kell, hogy nincsen rendelt pár. Sokan beleszaladnak ebbe a csapdába, mert akár még proféciát is kapnak, vagy hogy Isten szólt nekem, hogy te vagy az én párom, és akkor most követellek magamnak. De ez így nem működik, mert a másiknak is van szabad akarata. És ha nincs ott a szabad akarat, hanem csak kényszer van, abból nem sok jó fog kisülni. Tehát nincs rendelt pár, és tudjátok, hogy miért? Azért, mert hogyha Isten szemelné ki a párt, akkor ő megszegné az adott szavát, amit a szabad akarattal kapcsolatosan tett. Megsértené az alkotmányt, az ő alkotmányát. Tehát ő azt mondja, hogy nincs rendelt pár, mindenki választ a szíve szerint. És itt van ez a bizonyos döntés a belső bizonyosság által, amit az előbb említettem. És természetesen ugye nem helyes az érdekházasság, nem helyes az, amikor valaki a házasságba menekül, mert gondolja, hogy jobb lesz, mint a szülői házban. És még talán sorolhatnánk másokat is. Hanem kimondottan az érzelmekre alapozott kapcsolat a helyes. Isten szexuális lénynek teremtette az embert, és a célja az, hogy a házasságban ismét egyesítse a kettőt. Isten számára nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk a testünkkel. És az előbbi igében is, pontosabban a 1 Tesszalonika 5.23-ban olvastuk azt, hogy a testünk fedhetetlenül őriztessék meg. Tehát nekünk gondot kell viselni a testünkre, mint edényünkre. Úgy, mint egy autónál, ugye van műszaki vizsga, annak is jó karban kell lenni, hogyha közlekedni akarunk vele. A testünknek is jó karbantartást kell biztosítani, hogy hosszú életet éljünk meg, és tudjunk mások számára áldás lenni, és elvégezni Isten munkáját. Tehát Isten fedhetetlenséget kér, ami azt jelenti, hogy hibátlan és kifogástalan. És ez vonatkozik ugye a testünkre is, tehát nem vethetjük a testünket oda akármilyen kívánságoknak. Ugyanis a test Isten szemében ajándék a házastárs számára. És bizony, nagyon furcsán néz neki, hogyha olyan ajándékot kapnánk, amelyiken látszik, hogy használták, kicsomagolták, becsomagolták, gyűrött a papír. Ugye? Nem lenne benne örömünk, hogyha ilyen ajándékot kapunk. Ezt még népszerűsíteni kell a fiatalok körében is. A Zsidó 13.4-ben olvassuk, hogy Isten a tisztaság megőrzésére buzdít. Zsidó 13.4.
Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házas ágy pedig legyen szeplőtelen, a paráznákat ugyanis és a házasságtörőket megítéli az Isten.
Ugyanis, ami a házas ágyon kívül esik, az Isten szemében nem kedves. Elindult több mint 10 éve egy ezüst gyűrű mozgalom. Ez is egy nemzetközi mozgalom. Fiatalok gyűlnek össze és csoportosulnak ebben a szervezetben. Kapnak egy gyűrűt, és az 1 Tesszalonika 4-esből a 3-as 4-es versnek az igeszámai vannak a gyűrűre ráírva, és igazából ez az ezüst gyűrű mozgalom azt jelenti, hogy ők fogadalmat tesznek arra, hogy megőrzik a tisztaságukat a házasságig. Tehát ez több mint 10 éve elindult mozgalom. Világszerte vannak különböző szervezetei. Az előfelolvasott igéből pedig azt is láthatjuk, hogy Isten csak egy ágyat tud megáldani, ez pedig a házasság. Lépjünk tovább a párkapcsolatok típusaira. A Zsoltárok könyvéből fogunk egy igét felolvasni, a 128-asból. Többféle típusú párkapcsolat létezik. Kezdjük először ugye a futókalanddal, aztán az együttjárással, a kapcsolat egy kicsit már szorosabb, élettárs az már majdnem házasság, csak nincs hozzá papírjuk, és utána a házasság. A házasságnak megint van két ága, van a világi házasság, amit az anyakönyvvezető előtt kötnek meg, és van az Isten előtt megkötött házasság. Tehát ahhoz, hogy valaki Isten előtt házasságot kössön, szükség van arra, hogy az anyakönyvvezető előtt már megkötött házasságuk legyen. A Zsoltárban a 128-as fejezetben a 3-as 4-es verset nézzük.
Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Íme, így áldatik meg a férfiú, aki féli az urat.
Tehát az Isten félő család szimbóluma. Mit gondoltok, a felsorolt kapcsolatok közül melyik a legáldottabb? Hát az, amelyik Isten terve szerint való. És Isten terve a házasság. A teljesség csak az Úr előtt megkötött frigyben található meg. A házasság az megfelelő mederbe tereli és intézményesíti a szexualitást. Ez egy szép meghatározása a házasságnak. Továbbá, a házasság egy örök és nyilvános elköteleződés. És a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között. Ennél szorosabb kapcsolat nem létezik. Isten óv a felemás igától. A felemás iga alatt azt kell érteni, hogy az egyik újjászületett keresztény, a másik pedig Krisztus nélküli. Képzeljétek el, hogy mondjuk egy kínai férhez megy egy eszkimóhoz. A nyelvet nem beszélik. Teljesen más kultúrából származnak. Én azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy ebből egy tartós házasság jöjjön létre. A felemás igánál az a helyzet, hogy szellemi értelemben más a főnöke az egyiknek, és más a főnöke a másiknak. És ebből származhatnak konfliktusok, és ezért az írás óv attól, nem tiltja, hanem csak inkább figyelmeztet és óvaint, hogy nem szerencsés, mert ebből előbb-utóbb problémák származhatnak. A házassági szövetségnek vannak támaszai. Eleve a házasság az egy szövetség. Használják a frígy szót is. Ritkábban. A házassági szövetségnek vannak támaszai, ez pedig a gyűrű, a tanúk, és a jelenlevő gyülekezet, vagy egy kicsit világiasabban mondva násznép. Ez mindannyiótok előtt ismert, mert voltatok már más esküvőjén is. Sőt, jó néhányan mondom, tanúk is voltatok. De én sem tudtam nagyon sokáig, hogy mi a szerepük ezeknek. Hát egyrészt a gyűrű az emlékeztet a hitre, az isteni fajta szeretetre és az esküre, amit egymásnak tettek. És a kívülállóknak pedig ugye azt mondja, hogy stipistop, ez már foglalt. A tanúknak egy különleges szerepük van. A létrejövő egység felett egyetértésüket adják, és őrködnek felette. Nem zseblámpával, hanem imában. Tehát a szellemi hatalmukat gyakorolják. és a tanúknak erre a létrejött egységre mindig úgy kell tekinteni, hogy ez szilárd, erős és megingathatatlan. És ezt kell hitben megvallani. A gyülekezet, mert ugye ez általában ugye templomban történik, az a szerepe, hogy szintén örködjön afelett, hogy ez a frigy szilárd, erős, boldog, virágzó egység legyen. És a gyülekezetnek nagyon nagy szerepe van a támogató imádban. És eddig ugye ezt nem tudtuk. Csak elmentünk tanúnak, aláírtuk, és viszontlátásra. Mi a különbség az Isten előtt kötött házasság és az olyan házasság vagy kapcsolat között, amit Isten nem áldott meg, nem pecsételt meg? Sokan azt mondják, hogy hát csak a papír. Ez a fizikai része a dolognak. De a szellemi része sokkal súlyosabb. Márpedig nagy különbség van. Akik az Úr előtt is házasságot kötnek, ott van Isten szellemének a pecsétje, ami ragasztóként köti össze a párokat. Aztán ott van a tízezerszeres erő, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Tehát egy sokkal hatalmasabb, nem is jó ez a szó, hanem egy gigantikus erőt tudnak mozgósítani, amikor összekapcsolják a hitüket és imáikat. Aztán ott van az áldásoknak a teljessége, mert Isten terve szerint való házasság, és ezen túlmenően még a mennyei örökre szóló jutalom. Tehát akik Isten előtt is házasságot kötnek, azok ennyivel többet kapnak. Akik nem kötnek Isten előtt házasságot, vagy egyáltalán nem kötnek házasságot, tehát kapcsolatban élnek, azok ennyivel úgymond szegényebbek. Nem tudják felismerni, mert nincs viszonyítási alapjuk. Tehát úgy gondolják, hogy nagyon jól élnek. De amikor az embernek megnyílik a világossága, hogy mennyivel többet kaphatnának még, akkor soha sincs késő az Úr elé menni és megkötni a házasságot. Amikor megtörténik az esküvő, ezzel gyakorlatilag egy új család jön létre. És az új család számára van egy parancs, hogy a férfiú elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Tehát két szóval jellemezve elhagyni és ragaszkodni. Ez az elhagyás nem azt jelenti, hogy a szüleinkre soha nem nézünk rá többet, hanem függetlenné válunk. Tehát a fiatal párnak függetlenné kell válnia. És a fiatal párnak pedig egymáshoz kell ragaszkodnia. Természetesen menjenek haza és látogassák meg a nagyszülőket, meg ha szükségük van, akkor is tápolják őket. De két külön családról van szó. A nagyszülők családja és az ő új családjuk. És mind a kettőben van egy fej. Van egy főnök, amit Isten elrendelt. Ugye a férj a család feje, a feleség pedig az otthon királynője. Tehát Isten meghatározta a szerepeket. És nagyon fontos, hogy egyetértésben legyenek a házastársak. Mert egy hajó nem tud úgy elindulni, hogy két kapitány van, és az egyik kiadja a parancsot, hogy észak, a másik fél perc múlva, hogy délkelet. Abból soha nem lesz indulás, és soha nem fognak célba érni. Tehát a férjnek össze kell fogni a családot, meg kell beszélni a komolyabb beruházásokat, hogy most akkor ebben az évben most autót veszünk, vagy hűtőszekrényt, milyen színűt. Tehát nem a férj dönti el, hanem ő szeretetben megkérdezi a feleségét, a család tagjait, és ennek az eredője határozza meg, hogy akkor most mi lesz az, ami beruháznak abban az évben. De a végső szót ő fogja kimondani, hogy akkor most a megbeszélés alapján autót veszünk. Tehát ki kell valakinek mondani a végső szót? A házasságok, én azt hiszem mondhatjuk úgy, hogy 99,9%-a szerelemmel indul. Mert ez így normális. De egy idő múltán a mézes hetek elillannak. Erre van egy statisztika, másfél év. Persze ez változó, ugye, egyénenként. Mert amíg benne vannak ebben a rózsaszín világban ezek a fiatalok, úgy gondolják, hogy aztán ez örökké fog tartani, soha nem lesznek problémáik, és nem kell felkészülni egy következő időszakra. Ugyanis a szerelmet fel kell, hogy váltsa a szeretet. Mert a szerelem az, mint érzés, el fog illanni. Vagy legalábbis halványodik. Nem marad meg a kezdeti lobogó lángon. Tehát a szerelmet fel kell, hogy váltsa a szeretet. Ehhez viszont meg kell tanulni előre szeretetben járni. Sőt, megszerezni a szeretetet, mégpedig a magasabb, isteni fajta szeretetet. Ha már a szeretetnél tartunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy kétféle szeretet van. Az egyik az emberi önző szeretet, amit mindenki ismer. Ezt is nekem, azt is nekem, minél többet nekem. És az emberi szeretet érzéseken alapul. Hogyha majd úgy érzem, akkor majd szeretem a másikat. De ez csak az emberi szeretet. Egyébként az emberi szeretet az olyan, mint a csoki máz. Ha a konyhaasztalon felejted a tortát, a csoki tortát, és rásüt a nap, az úgy szépen le fog folyni róla. És az emberi szeretet is ilyen, hogy egyik pillanatban azt mondom, hogy szeretlek, másik pillanatban meg elharapnám a nyakát. De nekünk van egy hatalmasabb szeretet forrásunk. A másik szeretet a magasabb rendű, isteni fajta szeretet. A görög ezt úgy nevezi, hogy agapé. A görög megkülönbözteti a különböző szereteteket. Tehát van külön szavuk rá. Magyarban meg körül kell írni, hogy most milyen szeretetről beszélünk éppen. Ahhoz, hogy valaki isteni fajta szeretetben járjon, egyszerűen csak döntésen múlik. Hogy hozzá le döntést, hogy ma reggel, amikor fölkelsz, kijelented, hogy a mai napon is én isteni fajta szeretetben járok. És az isteni fajta szeretet, az mindig a másik érdekét helyezi előtérbe. A házastársét, a családtagokét, munkatársakét és a környezetünkben levő emberekét. Ez is egy jó kérdés, hogy hogyan lehet megszerezni az isteni fajta szeretetet. Múlt hétfőn Siófokon voltunk a Nők Együtt Egyesületben. Ott ugye kérdésként itt is föltettem, hogy na, hogy lehet megszerezni? Ki szeretné ezt megszerezni? Csak nem értünk a végére, mert elfogyott az időnk, úgyhogy majd áprilisban visszahívnak. Az Új Szövetség parancsolata. János 13.34-ben maga Jézus mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, úgy, ahogy én szerettelek titeket. Egyetlen parancsolat van az Új Szövetségben, de ez felöleli az összes Ószövetségét, mert ha isteni fajta szeretetben jár valaki, akkor nem fogja másikat meglopni, nem fogja megölni, és sorolhatnám tovább. Nem kívánja ugye a másik telkét, házát, fele barátját és egyebeket, feleségét, és házát. Mert az isteni fajta szeretet nem ilyen. Isteni fajta szeretet az mindig adni akar. Mindig ad és ad és ad. Isten ilyen volt, és ilyen most is. Mert ő előbb adta oda az ő fiát, mint mi őt szerettük volna. Az isteni fajta szeretet épít, és győzelemre visz. Már ajánlottam nem olyan túl régen, de ismét említem, Kenneth Hagintől a szeretet az út a győzelemhez. Tehát aki szeretne belemélyedni az isteni fajta szeretetbe, hogy ez hogyan működik, akkor ez a könyv kiváló arra. Tehát az agapé szeretetet úgy kell megszerezni. Úgy, ahogy a Biblia olvasásához és megértéséhez a kódot, azt is úgy kell megszerezni. De hozzá lehet férni. És az agapé szeretethez is hozzá lehet férni. Miután az ember elbukott, a házasságát nem tudja olyan tisztán és makulátlanul megőrizni, mint ahogy Isten eltervezte. Tehát minden házasságban felüti a fejét valamilyen apróság. Valahol nagyobb dolgok is. Efézus 4.26-hoz lapozzunk el. Efézus 4.26. Átlépünk akkor a probléma kezelés területére.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon.
Tehát legkésőbb este illik egymásnak megbocsátani. Legjobb azonnal persze. De hogyha nagyon-nagyon puskaporos a levegő, akkor jobb inkább cipzát behúzni. Nehogy még olaj legyen a tűzre, amit mond az egyik a másiknak. De azt mondja az ige, hogy másnapra ne vidd át a haragot. Mert sokkal súlyosabb lesz. A tapasztalatok szerint 4 olyan terület van, ahol főképp előfordulnak problémás esetek. Az egyik a vallás, a második a pénz, a harmadik a szexualitás, és a negyedik pedig a gyerekek. Kenneth Hagin a Házasság című könyvében erről nagyon-nagyon szépen ír és kifejti ezeket. Nemrégen kaptam egy kérdést, hogy a felemás igát azt érti, de mi van akkor, amikor két különböző felekezethez tartozó keresztény szeretne összeházasodni. És leírtam a rossz tapasztalatomat. Van a felemás igára is egy rossz tapasztalatunk. Jó 10 évvel ezelőtt volt egy szomszéd faluban egy leányzó, aki férhez ment. Nem volt újjá születve a fiú. És ráadásul elkerültek olyan helyre, egy belső Somogyba, ahol a környéken nincs gyülekezet. Most épülni így nem lehet. Akkor még internet sem volt, hogy na majd az internetről ugye valamit leszedek. Nyilvánvaló, hogy nem fölfelé épült, hanem lefelé. A másik. Egy alföldi fiatal emberrel ismerkedtem meg az interneten. Nagyon sokat kérdezett. Volt nálunk gyülekezet abban a községben, de elfogytak az emberek, és ugye bezáródott. És tele volt ugye kérdéssel, mint egy újjászületett keresztény szokott. Sok kérdést tett fel, nagyon sok kérdésre adtam választ. Egyszer jelezte, hogy van egy barátnője. Aztán azt is mondta, hogy hát egy másik felekezethez tartozik. Nem szóltam semmit. Meg volt az esküvő, aztán eltűnt. Egyszer csak Pesten, a központi istentisztelet során találkoztam velük. De annak az ábrázatja, mint akit lefúráztak.
A fiújé.
Kisebb rendőrségi érzés, bűntudat, kárhoztatás, minden problémája volt. Most az a helyzet, hogy a felesége elvitte abba a másik gyülekezetbe, ahol ilyen tanításokat táplálták. Az a helyzet, hogy a tanítások, és most ugye pont a pesti tanítások arról szóltak, hogy hogyan lehetünk ugye mentesek a kárhoztatástól, a bűntudattól. Hogy hogyan vagyunk szabadok. Hogy nem mindegy, hogy hova járunk. Visszatérve, ez a fiatal pár, az, hogy egyik felekezethez jár, a másik meg a másikhoz, ez nem szerencsés. Nem szerencsés. Előtte meg kellene állapodni, hogy hogyan legyen és mint legyen. Ha külön akarnak járni, akkor mindegyik járjon a sajátjába. De én a saját szememmel láttam, hogy ebből az emberből, ebből a fiatal emberből egy roncs lett. Egy szellemi roncs. A pénz kérdése, az pedig ugye a túlköltekezésben szokott általában ugye kibukni, vagy pedig ugye, hogyha az egyik fél nagyon-nagyon visszatartja, és nem ad semmire. A probléma abból adódik általában mindegyik területen, hogyha valaki szélsőségekbe esik. Ugyanis, ha most magad elé képzeled a libikókát, ugye amíg egyensúlyban volt ugye a két gyermek a libikókán, addig nagyon szépen eljátszottak. De ha az egyik jobban kiment a végére, akkor a másiknak mit kellett csinálni? Főnek is ki kellett menni a végére. És minél jobban a házas felek kimennek a libikók a végére, annál távolabb vannak egymástól. Tehát ez a libikóka szindróma nem hoz megoldást, mert csak távolodnak egymástól. A szélsőségek által. Nem tudom, hogy a fa hasogatásnál ismeritek-e az éket, amikor nagyon bütykös gyökerek, meg ilyen fákat hasogatok, akkor az éket. Na, a fa hasogatásnál az ékek nagyon jók, mert ütik, és az ék mit tesz? Ketté választja az egységben levő fatuskót. De hogyha a házas párok közé jön be egy ék, az már nem szerencsés, és minél jobban ütik az éket, annál jobban távolodnak egymástól. Mik lehetnek az ékek? Lehet a szomszéd is. Nyaggatás, a szipolyozás. Bibliában van egy ige, ami a piócáról szól. A nyúzás, zaklatás, és még a titkolózást is ide sorolom. Mert a titkok még akkor is, hogyha azok pozitív előjelűek, akkor sem szerencsések. Persze, hogyha ajándékot veszel valakinek, akkor csak titkold el nyugodtan. Mondok inkább egy példát, ami velem történt. Nyitottam egy másik bankkártyát sok évvel ezelőtt, mondván, hogy majd ha lesz egy kis tulóra, meg jutalom, meg ez, meg az, majd én azokat beteszem, és akkor majd megkamatozik, és utána megyek a feleségem elé, hogy na, itt egy kis pénz. Csak az a baj, hogy előbb megtalálta ezt a másik bankkártyát, és hát elkezdett kérdezősködni, hogy hát ez mi? Aztán én szépen előadtam, hogy ez meglepetés akart lenni. Egy pozitív meglepetés, de ugye, hogyha egy ilyen eltitkolt dolog negatív előjelű, akkor abból viszont ugye akár katasztrófa is lehet. Tehát nem szerencsés a titok. Kivéve ilyen megajándékozás, szülinap, karácsony és egyebek. Azok ilyen kis meglepetések. Említettük azt, hogy a szerelem elfogy, és a helyébe a szeretetnek kellene belépni. Hogyan lehet visszatérni az első szeretethez? Ezt a Jelenések 2-ben otthon megnézhetitek majd. Igaz, hogy ez egy gyülekezetnek szól, de ültessük át most a házasságra. Jelenések 2-ben a 4-es 5-ös vers. Itt van a helyreállítás képlete. Azt mondja, hogy emlékezzél meg a korai időkre, térjél meg a hibáidból, amit időközben elkövettél, és cselekedd ugyanazokat a cselekedeteket, amit kezdetben. Piros rózsa. Meg ami az udvarlás időszakában volt. Figyelmesség, kedvesség, és a többi. Tehát ez a helyreállítás. Mondjuk el a helyreállítás képletét együtt. Visszaemlékezek.
Visszaemlékezek.
Megtérek.
Megtérek.
És cselekszem az első cselekedeteket.
És cselekszem az első cselekedeteket.
Halleluja. Itt a megoldás. Egy biztos, hogy az agapé, az isteni fajta szeretet mindent megold. Mert az isteni szeretet az a legfelsőbb hatalomtól származik, ezért képes mindent megoldani. Az agapé mindent megold. Írja Kenneth Hagin a könyvében, a szeretet az út a győzelemhez. És van még egy könyv, a nőkérdés, ott a 28-30. Oldal környékén, érdemes elolvasni, mert az egy nagyon nagy bizonyság, hogy abban a helyzetben az az asszony hogyan tudta az érzelmeit félretéve agapé szeretetben járni. Nagyon fontos felismerni, hogy az agapé szeretet milyen fontos. Nagyon fontos azt megszerezni, és nagyon fontos azt működtetni. Mert működtetés nélkül semmi nem hoz gyümölcsöt. A képlet pedig úgy szól, hogy Isten a szeretet, írja a Biblia. Maga a szeretet. Az ő fia Jézus a szeretet fia. Mi pedig vagyunk a szeretet gyermekek. Miután befogadtuk az Úr Jézust. Tehát Isten a szeretet, az Úr Jézus a szeretet fia, mi pedig a szeretet gyermekei. És az újjászületéskor, amikor valaki megtapasztalja az újjászületés csodáját, onnantól kezdve rendelkezik az isteni természettel. Isteni természet részeseivé válunk az újjászületés pillanatában. És ez egy csoda. Az utolsó szakaszunk a válás, újraházasodás kérdése. 1 Korintus 7.15-ben egyetlen igét nézzünk meg. A válás egyébként világméretű probléma. És elsődlegesen a helyreállítást kellene szorgalmazni, és nem a válást. Mert az isteni fajta szeretet képes mindent helyreállítani. 1 Korintus 7.15.
Ha pedig a hitetlen elválik, ám várjék kell, nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket az Isten.
Amen. Isten szótárában nem szerepel az a szó, hogy válás. A válás egy kór, ami sebeket okoz. Nem csak a két házas félnek, hanem ha vannak gyerekek, akkor az ő lelkükben is. És még ugye a tágabb környezetben is. Érdekes megfogalmazás, hogy a házasságtörés az árulás és hűtlenség. Az Ószövetségben Isten nem engedte a válást. Mert a Biblia azt mondja, és sok helyen idézik is azt, hogy amit Isten egybeszerkeszt, ember el ne válassza. Mózesnek mégis szükséges volt megengedni Izrael népének a válást, és egyedül az ő kemény szívük miatt. Tehát a Máté 19-ben erről olvashatunk, vagy erről olvashatok majd otthon. Új szövetségben más a helyzet. Az előbb felolvasott igén kívül még a házaspárok élhetnek a szabad akaratukkal. De én úgy gondolom, hogy nem csak úgy felelőtlenül, hogy másfél év után elválunk, mert nem úgy festi a haját, nem úgy fésüli a haját, hanem amikor vészhelyzet van. Amikor napi brutalitásokban kell részesülni az egyik félnek. Vagy az élete forog kockán. Tehát veszélyben van az élete. Tehát ilyen súlyos esetekre gondolok. Amikor a szabad akaratával élhet, és azt mondja, na ebből elég. Ezt lezárom. Az oldás kötés hatalma az, ami a Máté 18-18-ban van. Mert a kötés hatalmával jön létre a házasság, a kötés hatalmával jön létre az üdvösség, És hogyha ezt valaki fordítva működteti, akkor pedig az oldást alkalmazza. Ha valakinek több házassága volt, vagy van, akkor melyik az igazi? Ezt szokták úgy feszegetni, meg tanakodni, hogy melyik az igazi. Akkor a János 4-ben majd legyetek szívesek otthon elolvasni, amikor Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal a kútnál. Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy 5 férjed volt. Nem azt mondta, hogy 1 férjed volt és 4 élettársad. Tehát Jézus elismerte mind az 5 házasságát. Ez a János 4-ben van. Fontos ezt is látni tisztán. Visszatérve az előbbi gondolatokra. Kinek van igaza? Jézusnak vagy Pálnak? Mert Jézus azt mondta, hogy amit Isten egybe szerkeszt, ember el ne válassza. Pál meg azt mondja, hogy ha hitetlen akar válni, váljék. Ellentmondásnak tűnik. Biblián belül. De nem az. Azt kell megvizsgálni, hogy ki mondja, kinek mondja, és mit mond. Ugyanis Jézus kihez szólt? Azokhoz a zsidókhoz szólt, akik az ószövetségi törvények alatt éltek. Mert akkor az volt a törvény, hogy amit Isten beszerkeszt, ember el ne válassza. Pál már az új szövetségben a gyülekezetnek szól, és a isteni fajta szeretet fényében vizsgálja meg ugyanezeket a kérdéseket. És hozzá kell tenni, hogy a szabad akarat is ugye jelen van. Tehát érvényesíthető a szabad akarat. De nem felelőtlenül. Tehát tényleg, amikor vészhelyzet van. Ezek a gondolatok álltak össze a mai napra, és én hiszem, hogy kaptatok valami újat, és tovább is tudtok adni másoknak segítséget ezekből a dolgokból. Igazából ez csak a jéghegy csúcsa, mert az 50 órányi tananyagból ennyit sikerült ki mazsolázni. Én arra szeretnélek kérni benneteket, mondjuk el az üdvösségimát. Legyetek kedvesek, álljatok fel, megtiszteljük az Urat ezzel. Mai összejövetel során fölmerült 2 kulcskérdés, hogy hogyan lehet a Bibliát megérteni, hogyan lehet megszerezni a dekódoló egységet, illetve az isteni fajta szeretetet, aki szeretné megszerezni, itt van rá a lehetősége. Mindkettő olyan módon szerezhető meg, hogy a felkínált üdvösséget el kell fogadni. Ez lehetőség. Mindenkitől döntést igényel, és mindössze ez egy ima távolságra van tőlünk. Azt hiszem, hogy elég ismert az első áldozás, elég ismert a bérmálás, a konfirmálás, a hiszek egy imája. Legfeljebb mi más néven használjuk, más néven fogalmazzuk meg, más néven mondjuk, de ugyanarról van szó. Isten szelleme sugalta az írásukat, a szent embereknek, azok leírták, ez volt a kód, hogyha belénk kerül Isten fia és Isten szelleme, a Szent Háromság harmadik személye, amit a magyarban Szent Léleknek fordítottak, akkor megvan a dekódoló egység. És innentől kezdve a Biblia is érthetővé válik, és belénk kerül az isteni fajta szeretet, az agapé szeretet. Nekünk ettől kezdve csak ebben kell járnunk, ezt ápolnunk kell, fejlesztenünk kell, növelnünk kell, és ki kell árasztanunk a környezetünk felé. Az első imánk, amire meghívunk benneteket, így hangzik. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
és
fennhangon
imádkozom.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Hogy igazzá tegyen engem.
Hogy igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek.
Kérlek.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szentvére.
Az ő szentvére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Ezt az imát Pál apostol rómaiakhoz írt levél alapján mondtuk el. A 10. fejezetben található, és erre alapul a hiszek egy imája is, hogy ha valaki hiszi a szívében Krisztust, az ő megváltó munkáját, halálát és feltámadását, és a Krisztusba vetett hitét hangosan kimondja, akkor Jézus beköltözik a szívébe, és üdvösséget nyer. Ez az alapja ennek az imának. Isten még egy ajándékot szeretne adni, az pedig a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem, magyar fordításukban a Szent Lélek. A görög és a héber kifejezetten Szent Szellemet ír, de nagyon sok egyéb nyelv, latin, a német, angol is Szent Szellemet használ. A Lukács 11.13 szerint nem kell mást tenni, mint megkérni Istent, hogy adja nekünk, töltsön be vele, és kereszteljen meg a Szent Szellemmel. Következő imát hívjuk segítségül. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
azt tanítod az igédben,
hogyha valaki,
hogyha valaki
Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet,
kéri tőled a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám!
Ezért drága mennyei Atyám,
a te igéd alapján,
a te igéd alapján,
Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet,
kérem tőled a Szent Szellemedet,
töltsd be a szívemet,
töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemeddel,
a Szent Szellemeddel,
keresztelj meg a Szent Szellemeddel,
keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek
nyelveken fogok imádkozni.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellemed örökké bennem él.
A Szent Szellemed örökké bennem él.
És velem marad.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Amen.
Tehát nem tettünk mást, mint az első áldozás, illetve bérmálás, konfirmálás során tesznek más egyházakban. Innentől kezdve az Úr bennünk él, a Szent Szellem bennünk lakozik, és a Biblia ettől a pillanattól kezdve egyre világosabb és egyre érthetőbbé válik az olvasó számára. Tehát ez a kulcs a Biblia megértéséhez, ez a kulcs a növekedéshez, és az isteni fajta szeretetben való járáshoz, ami nélkülözhetetlen egy házasságban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Imádkozni fogunk értetek. járj a szeretetben, az isteni fajta szeretetben, a Jézus Krisztus szent nevében. Árasz ki magadból ezt a szeretetet a Jézus nevében. Árasz ki a szeretetet, ami benned van a Jézus Krisztus szent nevében, hogy az emberek meglássák Isten dicsőségét rajtad a Jézus nevében. Árasz ki a szeretetet az életedben, árasz ki a szolgálatodban a Jézus nevében, hogy az emberek meglássák az Úr dicsőségét rajtad a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a szeretetem, hogy te gyermekedben lakik, és kiárasztja az emberek felé. Hálát adunk, Atyám, a szeretet magért, amit a gyermeked szívében van, és növekszik, és kiárasztja, hogy meglássák a te dicsőségedet rajta. Kezünket hittel rátesztük a kelmékre, szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk Jézus nevében Isten dicsőségét, a gyógyító kenetet. Áradj kenet a Jézus nevében. És hiszük, Uram, hogy raktározódik a te erőd, a te csodatevő erőd a szövetekben, és úgy, ahogy a korai egyházban Pál apostol testéről is elvitték a kötényeket, keszkenőket, mert Isten erejével volt telve, és amikor a beteg testekhez érintették, az kiáradt és szabadulást hozott a Jézus nevében. Hiszük, Uram, hogy a kenet a mai napon is működik, mindennél hatalmasabb, a betegségnél hatalmasabb, megtöri az igát a Jézus nevében, és lehullanak a bilincsek, a láncok, a fájdalmak a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Napokban hallottam egy bizonyságot, és ideillik a gyógyuláshoz. Egy pásztortársunk találkozott egy problémás beteg asszonykával, emésztő rendszeri problémái voltak, és csak pépeset tudott enni. Adott neki imakönyvet, a kék imakönyvet, és azt mondta, hogy ez gyógyszer. Menjen haza, és ezt olvassa. Közelében nincs gyülekezet. És ő ezt komolyan vette. Olvasta, és elhitte azt, amit ugye mondott a pásztortársam, hogy ez gyógyszer. Hogy igen, gyógyszer. És képzeljétek el, eltelt egy idő, nem kellett pépésíteni a főzeléket például, és így fokozatosan elkezdett gyógyulni. Úgyhogy az ige az gyógyszer. Az ige az felkent. A szövetekben is kenet van. Tehát ugyanígy működik, mint az ige. Csak hittel kell ugye elegyíteni, és hittel kell párosítani. Úgyhogy ez nagy bizonyság, hogy gyülekezetben sem járt, mert nem tudott, de mivel olvasta az igét, olvasta az imádságokat, pontosabban elimádkozta. Hát mást jelent olvasni és elimádkozni. Hát ha imádkozzuk, akkor ugye hitet is teszünk hozzá. Ha olvassuk, akkor csak olvassuk. És a szabadulás meglátszott a testén. Egy-két apróságot még fölírtam magamnak. A két utolsó pesti tanítás a lelkiismeretről szólt. A lelkiismeret hangjának a meghallása. És mennyire fontos a lelkiismeretre figyelni. Életbe vágóan fontos. Úgyhogy aki úgy van, hogy lavíroz két dolog között, és nem tudja, hogy mit tegyen, ezek a tanítások nagyon nagy segítség lehet a számukra. Emlékeztek, hogy Jézus anyja azt mondta, hogy amit mond, megtegyétek. Most egy picit más a helyzet, mert közben volt egy helycsere. Jézus fölment, és a Szent Szellem lejött. Most ez úgy hangzik ma, hogy amit hallasz tőle, azt megtedd. Tehát nagyon fontos az Úr időzítésében maradni, és együtt bevégezni a munkát, és a helyünkön maradni. Mert így egységben lehet a munkát elvégezni. Az Úr adott egy álmot azzal kapcsolatban, hogy az időzítést nem elvéteni. megfelelő időben a megfelelő helyen lenni. Hogy ez egy figyelmeztetés Krisztus teste számára. Akkor imádkozunk. Gyertek előre. A názáreti Jézus Krisztus szent nevében megtörjük, megkötjük és legyilkoljuk az influenza kórokozóját, a betegséget, a gonosz minden munkálkodását a Jézus Krisztus szent nevében. Megtiltjuk a testben a gonosz erők működését, a betegség működését, a láz és a vírusok működését, mert ezek a testek mind Istenhez tartoznak. Így ördög, nincs jogod, hogy rátedd a kezedet ezekre a testekre. Megparancsoljuk Jézus nevében, hogy elök ezekkel ezektől a testektől, a Jézus Krisztus szent nevében. Követeljük a szentek szabadulását és gyógyulását Jézus nevében. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet, áradkenet, 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 és járdat ezeket a testeket, és az őrjárat során takarítsd ki a hazug tüneteket. És megvalljuk, hogy a testetekben és minden sejtetekben Isten dicsősége áramlik, és ez eltávolít és kitakarít onnan minden hazugságot a Jézus Krisztus szent nevében. Az influenzát és a meghűléses betegségeket, a torokfájást, lázat, náthát, mind a talpunkkal levetettük a Jézus nevében, és ott is tartjuk a Jézus nevében. Mert hatalmat kaptunk, hogy kigyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Következő.
Én még szeretnék hálát adni a Jóistennek az unokám megszületéséért, egészségéért, és a lányom egészségéért. Szeretném mondani, hogy az Edinak 2 éve lisztérzékeny volt, papírunk van, hogy nem az, és szeretnék hálát adni, és szeretnék még ima támogatást kérni az Éva férjének, hogy nagyon fáj a dereka.
Hogy hívják őt?
Sanyi.
A Jézus Krisztus szent nevében megkötjük Sándor felett a betegség és a fájdalom szellemét a Jézus nevében. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet, a szent erőt, a szolgálongyókat kiküldjük, és a szent szellemet kiárasztjuk a Jézus Krisztus szent nevében. Megtiltjuk a betegséget az ő testében. És megparancsoljuk a testének, hogy vesse le a hazug tüneteket, és öltözzen magára az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járjon a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Köszönjük a szolgálongyalók munkálkodását, akik elősegítik az ő gyógyulását, Sándor gyógyulását a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mert te nagyobb vagy a problémánál, és hatalmat veszel a helyzetek felett a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Terikét hozzuk, Uram, eléd a Jézus Krisztus szent nevében. Aki szeret téged és imád téged, köszönjük, Uram, hogy gondod van őrá, és hálát adunk a megtartó kegyelmedért a Jézus Krisztus szent nevében az ő életében. Megtiltjuk a vizesedést, megtiltjuk a fulladást, és tökéletes anyagcserét rendelünk az ő élete és teste felett a Jézus Krisztus szent nevében. Sötétség erőit megkötjük, a szolgáló angyalokat és a kenetet kiárasztjuk Jézus nevében, hogy végezzék az ő testében a munkát, a szabadítást az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tied, Uram, minden dicsőség menjen és földön. Az a test is szent, és megtiltjuk ördög, hogy ráted a kezedet. A Jézus nevében minden dicsőség, Uram, a tiéd, mindörökkön, örökké. Hálát adunk, Uram, a kis Bencéért, aki a közelmúltban jött a világra. Szent oltalmat, szent védelmet árasztunk ki felette, Uram. Megkötjük a sötétség minden erejét, és kiárasztjuk Isten bölcsességet a szülők felett, hogy fel tudják őt nevelni, gondot tudjanak viselni róla, és a te utaidon tudják őt járatni a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség az tiéd, Uram. Kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő oltalmára, segítségére és védelmére, beleértve a szülőket is, és telve van a szívünk, Uram, háladással. Köszönjük az ő életét, és a te tervedet valljuk meg az ő élete felett már ilyen pici korban. Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Uram, hogy az Edina életéből eltűnt a lisztérzékenység, mert te hatalmas vagy, és mindent megcselekedhetsz. És köszönjük, Uram, hogy Edina hite is nagymértékben közre játszott ebben, hogy meg tudta ragadni és el tudta venni azt a gyógyulást, amit Krisztus megszerzett a kereszten az ő számára. Mindenkinek a szíve hálaadásra teljes, Uram. Neked köszönünk, Uram, mindent, az új életeket, a családokat, a Jézus Krisztus szent nevében, a szabadulásokat és gyógyulásokat. Amen. Még egy van, Szántódi polgármesterét imádkozunk, kórházban van és műtétre vár. Békességet árasztunk ki fölötte a Jézus Krisztus szent nevében. Megkötjük a sötétség erőit felette, és kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, gyógyítok kenetet, és Isten bölcsességét az orvosok felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Követeljük Jézus nevében az ő üdvösségét, szabadulását, gyógyulását, felépülését, a Jézus Krisztus szent nevében. Megtörjük az ellenállás szellemét, tied minden dicsőség. Épnek nevezzük őt, tökéletesen működőnek nevezzük őt, és minden dicsőség, Uram, a tiéd, mindörökkön örökké. Amen. Találkozunk.
Köszönöm.